Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Tyám, ezen a héten, így egyből a hetet kezdve, megmarad biztos egy pár napig, mindig, amikor ilyesmi történik, így a benyomás hatása. A hétvégén többször gondolkoztam, hogy így mi lesz a vezérfonala az eheti podcastoknak, és a legjobban az passzol így sok beszélgetésből egy jó barátommal, hogy there is no time for bullshit. Sajnos egy nagyon jó barátom és egy tréner partner, akivel az egyik vállalatban szorosan együtt dolgoztunk egy pár héttel, pár hónappal ezelőtt mondta, hogy egy meetingre nem tud eljönni, mert éppen valami kivizsgálásra kell menjen a kórházba. És én mondtam neki, hogy minden oké, minél hamarabb a legjobb oda menni, mert akkor jó tudni, hogy mi van a testünkben, és akkor ezt tudjuk kezelni. És sajnos a hétvégén jött a hír, hogy meghalt. Agy taganat. Nagyon gyorsan elvitte, és ez mindig megadja egy sok beszélgetésből egy fantasztikus tréner, native speaker, angolul, globális szinten több projektben benne volt, és mindig, amikor így ilyen nonsense kérdések jöttek, akkor ez volt így, mikor közösen mentük, hogy there is no time for bullshit. Hanem egyszerűen konkrétan kézbe venni a dolgokat, és direkt rámenni. Na ja, én próbálom, így keresem a normalitást, de Mário biztos, hogy itt lesz. Ezen a héten több alkalommal, attól függ, hogy mennyire sikerül így elterelni a figyelmet. De nem is akarom elterelni, hanem ez így mindig azt mutatja, hogy mennyire intenzívek lehetnek a kapcsolatok, és ezt kell engedni, vagy lehet engedni. Tehát azokkal, akikkel érdemes időt tölteni, és akikkel nem. Azokkal nem. Az ESG téma a múlt hétről foglalkoztat tovább, mert a reakciók nagyon intenzívek voltak. Ugye a múlt héten, hétfőn volt az osztrák diványbeszélgetés, ezt említettem itt, aki németül beszél, az esetleg belehallgathat. Magyarra fordítás, ez túl hosszú lenne, és macerás, ezért ezt így még nem fordítottuk le a magyarra. De a lényeg az volt, hogy a vendégünk, a dr. Johannes Horváth, a cement produkció, cement gyártás szemszögéből mutatta fel, hogy mennyire részletesen ők, milyen iparág már benne vannak az egész transformációba, hogy mennyire változnak meg az üzleti modellek, és hogy mennyire sok privát ember, és nagyon sokszor még tanácsadó is azt hiszi, hogy ilyen blokkáló és megakadályozott minden pozicionálásra vannak esélyei, de egy egészen más cunami hullám már a realitás oldaláról dübörög, és ez nagyon sok visszajelzés és beszélgetés volt a múlt héten, ami azt mutatta, hogy érződik, hogy mennyire megváltoznak körbe az üzleti modellek rengeteg szemszögből, tehát akár például generációváltásnál is egy vállalatnál a következő generációnak nem csak az a kihívás, hogy egyáltalán az eddig felépített struktúrát átveszi-e, hanem azzal is szembe sülni, hogy sok minden, ami a különböző üzleti modellekbe régi szemüvegen keresztül nézve, ami működött, az új szemüvegekkel keresztül nem működik, és nagyon sok piaci rész félreesik, és ahhoz, hogy a struktúrák, amiket átvesznek, egyáltalán érdekesek legyenek, ahhoz új piacokat kell felépíteni, és hogy ez sikerülni fog-e vagy nem, az egy egészen más kérdés. Itt az építkezőiparból jött például egy érdekes példa, hogy egy pár évvel ezelőtt az egyik téglagyártó itt Ausztriában, de biztos, hogy a világpiacon is ez megjelent, egy olyan speciális téglát hozott létre, amelyikkel az eső szemszögből nézve a régi szemüvegen keresztül olcsóbban és gyorsabban lehetett építeni, mert a téglának a belső részében ott, ahol eddig csak kvázi a lyukak és levegő volt, oda egy speciális anyaggal ezt kitöltötték, és ezért a szigetelést az építkezésbe, a plusz szigetelést, a plusz külső szigetelést meg lehetett sporolni, és azért gyorsabb és egyszerűbb volt az építkezés. És egy idő után eltűnt ez a tégla a piacról, és az első reakció az volt, hogy ja persze, az építőipar meg akarja akadályozni azt, hogy akkor mi olcsóbban tudjunk építeni, és hatékonyabbak legyünk, mert nem tudnak eleget keresni rajtunk, és ezért kiveszik a piacról ezt a téglát. És mondta, hogy itt is a részletekben nem megy senki bele, és nem nincsen kommunikálva, hogy mi van mögötte, hogy felülvizsgálták, és azt is kezdték nézni, hogy oké, most megépítünk egy házat, de ezzel mi fog történni 20 év múlva, 30 év múlva, 50 év múlva, az ESG szemszögéből is megvilágítva, hogy lehet majd renoválni, milyen káros anyagok maradnak meg, és rájöttek, hogy ezt a téglát, ezt nem lehet újra felhasználni, a recycling az nem működik, speciális szemétként megmarad, mert nem lehet szétválasztani a töltőanyagokat a téglától, és ezért ez nem most, hanem később túl drága lesz. És ebből a szempontból ennek az építőanyagnak így ilyen formában nincsen létjogosultsága, és cak, eltűnt a piacból. Már csak azért is, nem azért, mert nem állították elő, hanem a vevők is megszűnnek, mert azok, akik ezt felhasználták volna, azok is feketegyék a kérdés, hogy milyen alapanyagokat használunk fel, és ilyen anyagot egyszerűen nem tudnak használni, ezért nincs kereslet. Ha nincs kereslet, akkor mind lehet kínálat, megszűnik. Nem máró hónapra, hanem ez mindig egy átmeneti idő kérdése. És ugye sokszor jön az a kérdés, hogy ESG szemszögből befektetni megéri rentabilitás oldaláról is. És amit látunk az aktuális piaci transformációban, teljesen tiszta a válasz, hogy igen, miért. Nem a régi modellel összehasonlítva, hogy több vagy kevesebb a hozam, hanem az új szemszögből nézve a régi modellekre nem lesz kereslet. Ezért azoknak a hozam oldala összeomlik, úgyhogy nem az a kérdés, hogy az ESG szemszögből felépített üzleti modellek ugyanolyan rentabilitásak-e, mint a régiek, hanem a régieknek nem lesz rentabilitásuk, ezért ez lesz az új, és az összehasonlítás az teljesen fölösleges. Mert nem állja meg a helyét, mert az alapok teljesen mások. És a beszélgetést Johannes-szel, Dr. Horváth Johannes-szel is oda vezetett, hogy a fejlesztések mennek tovább, és ez az, amit szélesen el lehet fogadni, el kell fogadni, hogy a fejlesztések mennek tovább, és ahhoz, hogy új megoldásokat találjunk, ahhoz pénzre van szükség, tehát ezért az új alapanyagok például az építőiparban nem lesznek olcsóbbak, hanem a fejlesztés miatt drágábbak lesznek, mert kell keresni az új megoldásokat. A régi anyagok, ahol esetleg nem lehet továbbfejleszteni, mert fizikai vagy kémikai határokra kerülünk, hát ott azért lesz drágább, mert akkor ezek, ha megmaradnak, akkor kárpótlásként a vállalatok CO2 certifikátokat kell megvásároljanak, és ez sem olcsó, vagy ez sem ingyen van, hanem ezt is meg kell venni. Tehát mind a két oldalról ez vinni fogja felfele a költségeket. És egy előadásból egy olyan megjegyzés jutott eszembe a múlt héten sok ilyen visszajelzésből, és ott azon az előadáson az volt a fájdalmas, hogy vagy az ébresztő realitás, hogy ott ilyen pénzpiaci iparágba dolgozó tanácsadók ültek, és az egyik azt a kérdést feltette, hogy János úr, mert ott az ESG témákról és az ESG változásokról beszélgettünk, János úr, ön ezt a hülyeséget tényleg elhiszi? És mondtam neki így a közönség előtt, hogy alapjában mielőtt választ adnék a kérdésére, inkább az ügyfeleit sajnálom, tehát azokat, akik egy ilyen mindsetbe, egy ilyen gondolkozású, állítólagos tanácsadóval érinkeznek, mert nem csak, hogy ő az autban lövi magát, hanem húzza magával az ügyfeleket is azzal, hogy azt hiszi, hogy az ő pozíciója a megakadályozunk változások téma, sztoria, és ezzel még egyszer nem csak ő, hanem az ügyfele is elég rossz pályára kerülnek. Tehát itt még sok minden kell változzon, amikor ezt hallom a pénzpiaci iparágból, értékesítőktől, hogy az egész ESG téma az mennyire fárasztó, és mennyi témába kell belegondolni, akkor ez ugyanaz, ami például egy ilyen építkezésbe, tervező irodába a reakció. Ugye az építkezésbe eddig épületeket maximum 5-10 évre kalkuláltak a tervezésekbe, és ezzel voltak kiszámolva, hogy mikor rentabilis egy épület, vagy mikor nem. Most az ESG szemszögből nézve az épületeknek az élet hossza meg van hosszabbítva, ami reális is, tehát feketenni a tervezésben már azt a kérdést is, hogy mi lesz 20 év múlva, 30 év múlva, hogy fog kinézni a költségstruktúra a renoválás idejébe, a felújítás idejébe, mi van, hogyha azt teljesen lebontják, akkor az anyagokat hogy lehet újra felhasználni. Tehát rengeteg további kérdés van feltéve, ami nem csak 5 évre, 10 évre releváns, hanem 20, 30, 40, 100 évre is releváns. Ezért megváltozik az egész kalkuláció, megváltoznak a rentabilitási kérdések is, és az egyik tervező irodában ott is vannak olyan kollégák, akik azt mondják, hogy fantasztikus. Ez egy új lehetőség nekünk, specialisták el kell váljunk, ezzel megvan a lehetőségünk kiemelni magunkat a piacból, persze, hogy ezért több forgalmat is tudunk elérni, drágább lesz a munkánk, de szükséges lesz ezért, erre pozícionáljuk magunkat. És azon az irodán belül is van olyan, aki azt mondja, hogy a szabályok, és akkor most mindent meg kell változtatni, és amit eddig felépítettünk, akkor már nem érvényes, és azt, amit én leprogramoztam, azt meg kell változtatni. Tehát minden témában látjuk, hogy ilyen két csoport alakul ki, azok, akik próbálják megakadályozni a dolgokat, csak reálisan rá kellene jönni, hogy ebbe a témába a megakadályozás egyre nehezebb lesz, főleg akkor, hogyha nem csak saját pénzből finanszírozom az egészet, hanem ide igen tőkére vagyok ráutalva. Miért? Hát azért, mert a bankok is a hiteleknél, ez már egy jó ideje ismert, és ezen dolgoznak, hogy úgynevezett ESG szűrőket építenek fel, hogy nem csak kiadnak hitelt, hanem azt a kérdést is felteszik, hogy ezzel a pénzzel mi fog történni, és ezzel mi van finanszírozva, és hogy néz ki az üzleti modell, és milyen termékeket vásároltok be, és a szolgáltatás kinek használ, és ennek milyen az ESG új lenyomata. Az egyik osztrák vállalkozó, nagyobb vállalkozó gondolta, hogy akkor oké, ő nem tárgyal a bankokkal, mert a KIM rendelet mellett is még ugye nehezebb hitelekhez jutni, ezért befektetési alapkezelőkkel fog beszélgetni, és a nagyokkal, JP Morgan, Stanley-vel beszélgetett, az üzleti modell tetszett, azt mondták, oké, gondolkoznak azon, hogy akkor beszállnak, de mielőtt ez a döntés meglenne, azelőtt kérik az ESG stratégiáját. És erre felhívott engem, hogy képzeld el, ESG stratégiát akarnak tőlem, és én ezt megnéztem, hogy ez mennyivel fog nekem kerülni ezt összeállítani, és hát ez rengeteg pénz. És mondtam neki, sorry fiú, nem hallgatsz meg, már évek óta mondom azt, hogy változnak meg a finanszírozási paraméterek. Tehát, hogyha nem lennél ráutalva az idegen likviditásra, akkor csinálhatná elméletileg, amit akarsz. A problémát csak onnan fog jönni, hogy a vevőid, akit megveszik a szolgáltatásodat, akik megveszik a termékeidet, azok is egyre inkább, nem már a hónapra mindenki, de egyre többen felteszik azt a kérdést, hogy ez mennyire felel meg az egész termékstruktúra az ESG modellekhez és kategóriákhoz, és ha nem felelsz meg, akkor nem lesz kereslet. Tehát akkor csinálhatsz, amit akarsz, de hogyha nem veszik meg a szolgáltatásodat, hát akkor ez egyre nehezebb lesz. És itt kerülünk vissza ahhoz a kérdéshez, hogy a rentabilitás a szemszögéből nézve mennyire éri meg az ESG témát. Hát pont ezért, mert aki nem felel ennek meg, az outba lövi saját magát. És ez van ugye a pénzügyi termékeknél is, ez látható, hogy az első lépésben én azt mondom, hogy inkább ilyen greenwashing modellből megjelentek olyan termékek bankoknál, biztosítóknál, alapkezelőknél, ahol azt mondták, hogy ez ESG termék, ez fenntarthatósági termék, ez mind csak marketing nonsense, mert mindenik termék meg kell változzon ESG szemszögből, és az, amelyik nem változna meg, és strukturálisan nem adaptálná magát, az el fog egyszerűen tűnni. Kész. És ez, amit egy ideig a pénzpiaci iparág megpróbált, hogy akkor ESG címkével plusz új forgalmat tudunk generálni, mert akkor el tudjuk adni az ügyfeleknek azt, hogy ne, akkor ezt megveszed, akkor ez teljesen ESG. Minden ESG kell legyen, nem csak az az egy, amelyikre a címke rá van téve. Tehát ez a transformáció, ez menni fog tovább. Több ilyen beszélgetés biztos élesben, nem csak pénzügyi szakemberekkel, hanem más iparágakból, olyan iparágokban, ahol lehet látni, hogy a menedzsment a tőzsde miatt, a nyilvánosság miatt, a szabályzat miatt egyszerűen akkora nyomás alatt van, hogy nem azt a kérdést teszi fel, hogy erre van-e kedve az embereknek, vagy nincs. Nem. Ők kell menjenek, és a transformációt zajlik nagy tempóba, mert egyszerűen ez a feladatuk, hogy a megváltozott paraméterekhez nagyon gyorsan kell alkalmazkodjanak. És ugye ezt le lehetne vezetni sok mindenre, ez, amit a múlt héten is megbeszéltünk ugye a vállalatoknál is, hogy pont ezért kell a vállalatok és az emberek, akik ott dolgoznak és alkalmazottak is, mindegy arra figyeljenek, hogy hova változnak a paraméterek, és az, aki ellenáll a változásoknak, az, aki nem fogadja el reálisan, hogy legelőször is egy vállalatnak az új megváltozott paraméterekbe életképes kell lenni, és csak azután lehet azt a kérdést feltenni, hogy milyen ígéretet adott nekem valaki, és ezt be tudja tartani, vagy nem, mert a nap végén ezt mind először meg kell termelni, először meg kell finanszírozni, és azután lehet ez bármilyen formába, mindegy, hogy ez bónusz, juttatás, alkalmazotti díj, bármi kifizetni, csak ami létrejött. Ha piacokat megnézzük, akkor ezen a héten az lehet érdekes, hogy inflációszámok jönnek, és ezek az inflációszámok pillanatnyilag inkább azt mutatják, hogy a még egy-két hónappal ezelőtti inkább nagyon erősen pessimista elvárás, hogy az infláció nagyon erősen visszalendül egy második hullámba, ez lassul le, már csak azért is, mert a gazdaságból olyan jelek jöttek, ami azt mutatja, hogy a gazdaság hűl le, és ez a gazdasági lehűlés az első pillanatban ugye azért tetszik a piacoknak, mert ez enyhíti a nyomást az inflációra, és ami enyhíti a nyomást az inflációra, az megadja a központi bankoknak a lehetőséget mégis a kamat csökkentésre, tehát az európai kamat csökkentés júniusban jöhet, az amerikai kamat csökkentés az aktuális képből nézve valójában az idén jöhet, hogy most szeptemberben vagy a választás után, az már szinte irreleváns kérdés, de jöhet, és főleg azért is, mert ha megnézzük, akkor a Fed ugye ezt már jelezte, hogy mivel nagyon magas szintre emelte a kamatot, megvan a lépő lehetősége, hogyha a gazdaság túl erősen lehűl, akkor meg lenne a Fednek is, az Európai Központi Banknak is a lehetősége a gazdaságra reagálni azzal, hogy kamatot csökkentenek akár erősebben, mint csak ilyen szimbolikus enyhe lépések. Tehát ezt ha így megnézzük, akkor ezek a paraméterek pillanatnyilag úgy alakították ki a piacot, hogy egy inkább nem parti hangulat, de olyan jó, józan, de inkább pozitív paraméterek alakulnak ki a következő hónapokra nézve. A negyedéves jelentések alapjában nagy részben jók voltak, több mint 70% pozitív volt, magasabb, mint amit a piac elvárt. Igaz, hogy az elvárásokat nagyon alacsony szintre taszította a piac, és pillanatnyilag az előretekintések is inkább alacsonyabbak, tehát nem túl hype-olt parti hangulat, és ezeket túl teljesíteni egyszerűbb, tehát itt megint inkább pozitívabb meglepetések vannak a piacba. Mindig, amikor kialakul egy ilyen negatív hangulat, akkor negatívabb már a hírek nem nagyon tudnak lenni, mert akkor sok minden be van árazva a piacba, akkor inkább megvan az esély a pozitívabb meglepetésekre, és hát meglátjuk, hogy meddig fog ez tartani. 2024-ben sok minden ugye azért változott meg, mert normális esetben azt lehet mondani, hogy így gyalog a lépcsőn, megy felfele a piac, majd a lifttel, a felvonóval megy nagyon gyorsan lefele. Hát amit az elmúlt 4-5 hétben láttunk, az volt, hogy felvonóval lifttel lement a piac, és ugyanúgy lifttel fel is ment a piac. Tehát a likviditás nagyon erősen megint egy V-forma piaci reakcióba hajtotta az egészet, azzal a különbséggel, hogy itt a nagy euforikus hangulat kiszállt a piacból, és persze, hogy azok, akik túl későn indultak el, túl későn szálltak be, azok most azt mondják, hogy ha, megúsztam, és akkor mégis a piac nagyon gyorsan helyreállt. Ezeknek, akik túl rövid időben spekuláltak, ez mindig egy fontos figyelmeztető jel, hogy tényleg jó helyen vannak-e, és ennyire szükséges-e kockáztatni, tehát egy ilyen visszapattanást a piacnak, azoknál, akik idegileg kivoltak készülve még 2-3 héttel ezelőtt, azokat erre emlékeztetem, és azt mondom, hogy ne fiú, lány, örvendj, hogy a piac így ilyen formában reagált, de emlékezz vissza, hogy hogy érezted magad 2-3 héttel ezelőtt, és tedd meg a szükséges lépéseket akár, hogy vedd ki a kockázatot, hogyha túl meredeken, túl erősen mentél bele a témába. Még lennek dolgok, amit meg lehetne beszélni, de marad a hónapi napra is. Ezekkel a gondolatokkal akkor kívánok mindenkinek ma is egy kellemes heti indulást. Ez egy kvázi normális hét lesz, mielőtt a jövő héten megint rövidebbek leszünk, és kommentálni fogjuk az eseményeket. Így mentálisan az oldalamon Márióval lebegve kellemes napot és a viszonhallásra a következő PFS Kávézac podcastig.